Tehát ott tartunk, hogy jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk az 1 Mózes könyvének a tanulmányozását. Még az elején járunk, de picit itt lassabban is mentünk, mert nagyon sok fontos dolog történt. Ugye van a Biblia értelmezésnek az a nem tudom, cikkeje, hogy az első megjelenés egy szónak az értelmezésében az, ahol először használják azt a szót, az igazán fontos és meghatározó. És hát itt az egész Bibliánk itt kezdődik, hogy az összes szó első szó. Gyakorlatilag, amit tudunk, hogy kicsit lassabban haladunk, de majd fölkapcsolunk nagyobb sebességre később. Ma még nem. Noé történeténél tartunk, és átvettük az özönvizet, picit megnéztük azzal a szemmel is, hogy vajon mennyire sziklaszilárd az a dolog, amit nekünk az iskolában tanítottak, az evolúcióról, megnéztük egy-két dolgot így ennek kapcsán is, vagy vonatkozásban is. De most amire szeretnék inkább kitérni, vagy ahogy szeretnék tovább menni, az inkább a szellemi, a lelki dolgok az ami számunkra fontos itt talán vasárnap délelőtt. És amit eddig megnéztünk Noé történetéből, az 3 dolog, amit összegyűjtöttem. Az egyik, hogy Isten ítélete és kegyelme. Hogy azt látjuk Noé történetében, hogy Isten nem megalkuvó a bűnnel. Hogy Isten ugyan nagyon végtelen türelmű, és nem tudom, egy végtelen szerető Isten, de mégis hát most ez a gondolat jutott eszembe, lehet, hogy ez teológiai nem helyes, de hogy van egy határ, amit már ő is meghúz. És ugye beszéltünk róla, hogy a Föld nagyon elfajzott a szószoros értelmében, nagyon durva dolgok történtek Noé idejében, és Isten azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább, kell egy reset gombot nyomni, újra kell indítani ezt az egészet, mert olyan irányt vett az emberiség, amiben szétpusztítja, elpusztítja a saját magát. Isten igazságos és ítél. Ez is egy nagyon fontos tulajdonsága Istennek. És amit még látunk ebben a gondolatkörben, hogy Isten viszont gondoskodik és kegyelmet ad. Ugye, hogy nem azt mondta, hogy eltörlöm az egész világot és az összes élőt, és nem tudom, az egész teremtést, és újrakezdem az egészet, hanem ott volt Noé, aki kegyelmet talált Isten előtt, és ő bemehetett a bárkába, és a megmenekülés útja el volt neki készítve, amiben ő be tudott menni. És itt jön a második pont, az engedelmesség és a hűség, amit láttunk Noé életében, hogy ez által jött a megmenekülés, hogy Noé válaszolt Istennek, és ugye erről is sokat beszéltünk, hogy Noé nem biztos, hogy a legtutibb, legjobb csávó volt ott az akkori időben, hanem amit biztosan látunk, hogy ő válaszolt Istennek az elhívására. És ez Noénak volt a lehetősége. Az az ige jut eszembe erről, hogy ez egy érdekes gondolatkörre, egy jól el lehet veszni, hogy akkor, amikor mi Istennek szolgálunk, akkor annak Istennek mennyire van szüksége mi ránk. Mármint úgy értem, hogy mi van, ha Noé azt mondja, hogy nem, én nem építek bárkát, akkor elpusztul az egész világ mindenségem, nem tudom, hogy mi lett volna. Nekem az jut eszembe, amikor Jézus megy a Jeruzsálem felé, és a gyerekek imádják őt, és kiáltják, hogy a Hozsán azt hiszem ott van, és akkor el akarják hallgattatni, és mondja, hát, hogyha nem szólnának ők, akkor a kövek szólnának, hogy ha Istennek van egy terve, akkor nincs ez az ember, aki meg tudja ezt állítani. De milyen nagy áldás volt ez Noénak, hogy ő volt az, aki igent mondott Istenre, és ugye itt ez erősen lehet párhuzamot húzni a fejünkben, remélem már húzzátok is a szolgálattal kapcsolatban, hogy nem Istennek van szüksége arra, hogy mi szolgáljunk, hanem az a mi lehetőségünk, hogy beálljunk Isten munkájába. És a harmadik pont, amit megnéztünk, az Isten védelme és gondviselése. És az, hogy ez az egész folyamat ilyen nagyon szép csillivilli, ilyen vasárnapi iskolás kis történet a szép hajóval, ahogy a zsiráf meg az elefánt kidugja a fejét az ablakon, és nem tudom, és a galamb repül a kis ágacskákkal a szájában, de hogy csőrében, de hogy ez egy kemény dolog volt, és Noénak ez egy hosszú időszak volt. Valószínűleg 100 évig is építhette a bárkát, úgyhogy nem történt semmi 100 évig azon kívül, hogy építette a bárkát. Utána ugye emlékeztek múlt alkalommal, mondtam, hogy miután Isten bezárta a bárka ajtaját, utána még 7 napig nem történt semmi. Nem esett eső 7 napig. Ott várakozott Noé. Utána pedig, amikor benne volt az özönvízbe, akkor 1 évig voltak bezárva, több mint 1 évig voltak bezárva a bárkába. Ez egy hosszú, hosszú idő volt. Nem csak az a 40 nap, 40 éjjel, amíg esett az eső, hanem utána még sokkal tovább. És aztán pedig, amikor kiszálltak a bárkából, egy milyen körülmény, milyen látvány fogadhatta őket. Szerintem az nem volt egy szép ilyen napsütéses, ugye szoktuk még a szivárványjal, meg napsütéssel rajzolni a vasárnap iskolában, akkor Noé kiszáll kb. Az édenkertbe, de hogy valószínűleg nem így nézett ki ez a történet. És hogy lehet, hogy éppen építjük, olyan életszakaszban vagyunk, hogy építjük a bárkánkat hosszú évek óta, és nincs változás, és ezt mondtam a mutakar, majd de te csak várj az Úrra, és bíz. Lehet, hogy az első hét napban vagyunk, amikor be vagyunk zárva a bárkában, és úgy tűnik, azt hittük, hogy már most végre valami elindul, de nem indult el, hogy de te csak várj az Úrra, és bíz. Vagy lehet, hogy benne vagy a vihar közepén, és nem ilyennek képzelted el ezt az egészet. Amikor Isten azt mondta, hogy építsünk bárkát, és majd rajtam keresztül megmenti az emberiséget, akkor az valami klassz dolognak tűnt, nem pedig egy ilyen nyomornak, ami a bárkában volt. De csak várj az Úrra, és bíz. És aztán pedig, amikor kiszáll Noé a bárkából, egészen más kép fogadja, mint amire számított. És ez velünk is így lehet, de te csak várj az Úrra, és bíz. Ez volt a múltkori legutolsó tanítás vége. És most eljutottunk a 9. fejezethez, ami izgalmas rész, igen, kettő részre osztanám. Az egyik, hát igazából a háromra, de a lényeg az, hogy az egyik, amit meg fogunk nézni, hogy az egész részt át itatja, vagy amiről az egész rész szól, az a Noé-i szövetség. Ezt így mondjuk szépen magyarul, Noé-i szövetség. Alapvetően öt klasszikus nagy szövetségről beszélünk a Biblia kapcsán, amit Isten kötött az emberiséggel vagy az emberrel. Ebből az első a Noé-i szövetség, a másik az ábrahámi szövetség, utána jön a mózesi, a dávidi, és végül az ötödik pedig az új szövetség. Vannak kisebb szövetségek is, az ádámi szövetség, a levitákkal való szövetség, de ez a fő csapás vonal, ez azért ebben a teológusok mindegyet értenek, hogy ez az öt alap szövetség, amiben látjuk, hogy Isten hogy építi a kapcsolatát az emberrel. És amit fontos ezekkel kapcsolatban látnunk, hogy minden újabb szövetségkötés nem jelentette azt, hogy az előzőt érvénytelenné tette. Tehát ezek a szövetségek még ma is érvényben vannak, amiket Isten kötött az emberekkel akkoriban. Sőt, mi több, ezek egymásra épülnek egy értelemben. Például ugye ott van a mózesi szövetség, vagy akár szerződésnek is lehet mondani, mondja, hogy egy kicsit így néz ki, hogy ha te ezt meg ezt teszed, akkor én ezt meg ezt teszem, mondja Isten. És Pál beszél a római levélben, meg a Galata levélben róla, hogy a törvény az csak egy tanítómester volt, aki előre minket arra tanított meg, hogy nem tudunk Istennek megfelelni, és szükségünk van egy megváltóra. És aztán erre épül például a dávidi szövetség, ami azt mondja Dávidnak, hogy a te magod lesz a megváltó, és aztán az egész új szövetség meg depláne erre épül, hogy Krisztus eljött, és ő a megváltó. Ezt csak itt szerettem volna így mutatni nektek, hogy ezek a szövetségek hogy jönnek át, hogy épülnek egymásra. Vannak olyan teológiai irányzatok, amik ezt húzzák a Bibliának a gerincének, hogy milyen szövetségek, hogy mennek végig a Biblián. Na és akkor olvassuk el az 1 Mózes 9. rész első 7 versét. Azután Isten megáldotta Noét és fiait, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek minden földi állat és minden égi madár. Mindazt, ami nyüzsög a földön és a tenger, minden halát is a kezetekbe adom. Minden mozgó állat, amelyik él, legyen nektek táplálékul, amint a zöldfüvet is nektek adom. De a húst az éltető vérrel együtt ne egyétek meg. A ti véreteket is, amelyben az életetek van, számon kérem. Minden élőlénytől számon kérem azt, az ember testvérétől is az ember életét. Aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Mert Isten a maga képére teremtette az embert. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, és megsokasodva népesítsétek be a földet. No, hát itt pár gondolatot szeretnék ebből kiszedni. Az első az, ami rögtön, amivel indul, hogy Isten megáldotta az embert. Ez úgy tetszik nekem, hogy kilépett az ember a bárkából, és a következő gondolat, hogy Isten megáldotta az embert, és adott egy feladatot is, egy konkrét, specifikus feladatot, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be, népesítsétek be az egész földet. És ez majd a következő tanítással lesz majd érdekes, amikor majd látjuk, hogy ennek az emberek szépen ellenállnak Bábel tornyánál, de ez most csak itt fontos, hogy legyen megemlítve. Tehát a következő dolog, amit látunk, hogy bejön az életbe, az ember életébe a húsfogyasztás, a húsevés. Előtte ugye ebből nagyon egyértelműen arra tudunk következtetni, hogy az Édenben, az özönvíz előtti időszakban nem evett az ember húst. Ennek az egyik magyarázata az ugye, amiről beszéltünk már múltkor, hogy nagyon más volt az éghajlat, máshogy működtek a dolgok. Ezután, hogy az özönvíznél ez a védőburok leomlott, az oxigéntartalom megváltozott, nem tudom, mi az a napfénynek a káros sugárzása, millió dolog megváltoztatta az ember életkörülményét, ezért Isten megengedte, hogy együnk húst. Vannak olyan nézetek, a hetednapi adventisták ugye nagyon azt a nézetet vallják, hogy az édeni étrendet kell tartani. Ez így konkrétan nincs leírva az igében. Nyilván nem hibázik senki, aki édeni étrendet tart, de hogy itt azért elég egyértelműen, meg még egy jó pár helyen le van írva, hogy szabad húst ennünk. Itt, amit még ugye megemlít, ez a vérnek a fontossága, és első körben maradjunk itt az evés kapcsán. Ugye ez a vérnek az evése, ez fölvet időnként kérdéseket. A magyar gasztronómiának azért ez része, a disznótoros sült vér és nem tudom, egyéb dolgok. Bevallom, engem ez a dolog nem kísért. Vannak kísértéseim az élet egy-két területén, de ezen a ponton engem ez egyáltalán nem kísért, hogy sült vért tegyek. Konkrétan a hányinger kerünget a gondolatától is. Egyébként az Új Szövetségben, ugye, amikor az abcsát vettük, ott is van erről szó, hogy Pálék elmennek a Jeruzsálembe, és akkor, hogy akkor milyen szabályokat, milyen törvényeket visznek vissza, és ott mondják ezt az Új Szövetségben is, hogy fult állatot és vért ne együnk. Ettől függetlenül én azt gondolom, Isten igéjéből, ha komplexen nézzük az egészet, szabadok vagyunk. Én nem gondolom, hogy ha valaki vért eszik, akkor ő valami borzadályos, szörnyű dolgot csinál. Mondom, én nem, tehát bátorítani azért nem akarnék senkit erre, de ha neked ez ilyen nagyon elképesztően szuper fontos, akkor én nem gondolom, hogy az üdvösségeddel játszol ezzel. De a vérnek van fontossága, és itt erről nagyon tisztán beszél az ige. A vér az az életnek a szimbóluma. És azért nem szabad megenni, mert tiszteljük az életet. És a 3 Mózes 17:11 az, ahol nagyon tisztán beszél az ige erről, hogy mert a testnek élete a vérben van, és én adtam azt nektek az oltára, hogy engesztelés szerezzen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. És itt talán ez a kulcs gondolat a vérrel kapcsolatban, hogy az áldozat és az engesztelés is, hogy az életnek a szentsége. Ugye olvastuk az özönvíz előtti időkben, amikor ugye Káin elkövette az első gyilkosságot, utána meg már egészen nagyon mindennapos lett a gyilkosság, az emberi életnek nem volt értéke. És Isten igéje azt mondja, hogy itt minden életnek van értéke, az emberi életnek van értéke, sőt, még az állati életnek is van értéke, és ne edd meg a vért, de hogy az áldozat miatt volt fontos, és szerintem ez lelkileg, szellemileg egy másik szintre emelte ezt az egész kérdéskört, hogy az áldozati rendet elkezdjük vizsgálni, és aztán, hogy az egész áldozati rend is Jézusra mutat, az ő áldozatára, az ő vérére mutat. Hogy amikor arról beszélünk, hogy ne együnk vért, és ne ontsunk vért, nem csak arról beszélünk, hogy mi emberek egymáshoz hogy viszonyuljunk, és hogy az emberi életnek milyen tekintélye és értéke van, hanem Jézusról is beszélünk, az ő áldozatáról, az, hogy az mit jelentett, hogy ő a vérét adta értünk, hogy ez nem egy pici dolog volt, ez nem egy ilyen, nem tudom, csak egy ilyen leírt történet, hanem ez egy valami nagyon-nagyon valós dolog volt, hogy Jézus az életét adta értünk. És a negyedik dolog, amit látunk még ebben a pár versben itt az elején, az az, hogy megjelenik a kormányzás, és konkrétan az első törvénye az emberiségnek, hogy Isten azt mondta, hogy az ember ölést az büntetni kell, és a büntetése az halál. És nagyon érdekes ez, hogy így megjelenik, nem egy bonyolult szabályrendszer, még itt nem a zsidóknak a több száz törvényénél tartunk, hanem csak egy szabály van, itt még ezen a ponton, de ez nagyon komoly és nagyon, nagyon hangsúlyos, hogy embert nem ölünk, az emberi életnek értéke van, és aki embert öl, annak meg kell halnia. És ez azért volt fontos, hogy nyilván egyfajta biztonságot teremtsen, hogy kialakuljon a kormányzás, a szociális működés, a társadalmi rend, és az emberi életnek a hangsúlyozása. Olvassuk tovább a 8-tól a 17. versig. Azután ezt mondta Isten Noénak és fiainak, én pedig íme szövetséget szerzek veletek és utódaitokkal, és minden veletek élő állattal, madárral, állattal, minden mezei vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földön élő állattal. Szövetséget kötök veletek, hogy ezután soha nem vész el özönvíz miatt egy test sem, sosem lesz többé özönvíz a föld elvesztésére. Majd ezt mondta Isten, ez a jele a szövetségnek, amelyet örök időre szerzek köztem és köztetek, és minden élő állat között, amely veletek van. Ívemet a felhőkbe helyezem, és ez lesz a jele a szövetségnek köztem és a föld között. Amikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az íva felhőben, és megemlékezem a szövetségemről, amely köztem és köztetek és minden testből való élőlény között van, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test elvesztésére. Azért tehát legyen az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről, Isten és minden testben élő lény között, amely a földön van. Akkor ezt mondta Isten Noénak, ez annak a szövetségnek a jele, amelyet szereztem közöttem, és minden test között, amely a földön van. Bocsi. Na, pár dolog ezzel a Noé szövetséggel kapcsolatban. Ugye csak egy lábjegyzet, hogy Noé 601 éves, nem egy fiatal ember már. De ami talán az első fontos dolog itt megjegyezni, ez egy nagyon személyes szövetség volt. Tehát amikor szövetségkötésről gondolunk, nem tudom, a mózesi szövetség, meg az új szövetség, akkor mindig tömegek, legalábbis az én fejemben ilyen tömegek vannak. De hogy itt Noéról beszélünk, és rajta kívül még 7 ember, összesen 8-an éltek ilyenkor a Földön, és ez nagyon, nagyon személyes volt. Abból a szempontból is, hogy megint csak szeretnék arra rámutatni, hogy ez az egész történet az özönvízzel, ez nem egy helyes vasárnapiskolás kis történet volt. Ez egy brutális trauma lehetett, amin ők átmentek. Ez egy nagyon kemény megélés lehetett. Hogy ott vannak bent a bárkában, hallják kint, nem tudom, a halálsikolyokat, az ismerősök dörömmelnek, ha én vagyok a Józsi a szomszédod, engedj be, nem tudja beengedni. Tehát, hogy ez tényleg brutális lehetett. És hogy milyen lehetett az özönvíz után, mikor kijöttek a bárkából megélni az első esőt például. Vagy mikor elkezdett megint először dörögni az ég, vagy villámlani. Biztos, hogy így összerándult a gyomruk meg mindenük, hogy te jó élet, előtte nem volt ugye első, nagyon úgy tűnik, hanem ez csak az özönvíznél volt. Hogy mi lesz itt? Mindenki, minden ismerősük meghalt az előző esőnél. Most akkor mi lesz? Ugye lehet, hogy ilyen poszttraumás stressz szindrómát élhettek át. Jó eséllyel, amikor Noé nem tudott aludni, akkor White Nose-nak nem a esőcsöpögést kapcsolta be magának, mert valószínűleg ez nem egy ilyen földobó emlék és élmény volt neki. Hogy amiről beszél ez az egész történet, hogy van-e kegyelem a trauma után, és hogy igen, itt ez az egész sztori arról szól, hogy igen, van kegyelem a trauma után, van-e kegyelem a nehézségek után, és igen, van, mert Isten gyógyít. De hogy mi az a félelem, ami ma ott van bennetek? Mi az a félelem, ami ma ott van bennem? Mi az a múltból hozott valamilyen történet, ami picit ilyen poszttraumás stressz szindrómaként újra és újra följön, és ingerel, és triggerel, és bekapcsolnak a reflexek a gyomrotokban, és nem tudom, mi történik. Mi az, ami messze tart Istentől. És olyan jó látni ezt a szövetség kötést, hogy picit veszem részletesebben a jelet, de hogy nézz a szivárványra, hogy nézz Istenre, nézz újra az ígéreteire, újra kapaszkodj belé, Ne arra néz, ami körülötted van. Hát, hogy kiléptél a bárkából, és itt van minden pusztulat, a fák se biztos, hogy egyenesen álltak, meg sáros, mocskos volt, mindenhol döglött állatmaradványok, meg nem tudom, valószínűleg büdös is volt, hogy ne erre néz. Ne arra néz, hogy mi történt a múltban, ne arra néz, amit most látsz, hanem néz Istenre és az ő ígéreteire. Ez Noénak tényleg nagyon személyes lehetett. De hogy amiben vagyok, hol van a fény az alagút végén? Ott van-e az életemben Isten nagyon személyes jelenléte? Ott vannak-e az ígéretei a hétköznapjaimban? Ott van-e a biztatása az életemben? Ott van-e az ővele való szövetségem és a kapcsolatom nagyon személyesen a hétköznapjaimban? És most nyilván egy traumáról, drámáról, nem tudom én miről beszélünk, ott talán ott bennünk van, hogy ott oda megyünk, de azt hiszem, hogy ennek van értelme akkor is, hogyha nem csak ilyen nagyon brutális dolgokat élünk át. Aztán a másik dolog, amit szeretnék erről a szövetségről mondani, hogy az első az volt, hogy ez nagyon személyes, a második az, hogy ez egy egyoldalú szövetség vagy szerződés kötés. Itt Isten egyoldalúan kijelenti, hogy ez van, pont. Ehhez az ember nem tudott hozzátenni, ebből az ember nem tudott elvenni. És a harmadik, ami nagyon fontos pont ezzel kapcsolatban, hogy ez egy feltétel nélküli szövetségkötés, egy szerződéskötés volt. Ezek a szövetségek, amiket felsoroltam, az öt szövetség, ezeknek van olyan része, ami feltétel nélküli, de mondjuk például a mózesi törvény az szigorúan feltételes törvény volt, ugye, amit mondtam is, hogy ha te ezt megteszed, akkor én így megbüntetlek, vagy megáldalak, hogy attól függően, hogy jót vagy ott rosszat teszünk. De hogy ez egy feltétel nélküli szövetségkötés volt. Hogy Isten egyoldalúan azt mondja, hogy én nem büntetem többet a világot ilyen módon, ahogy ezt tettem. És hogy megnyugodhatsz, Noé, megnyugodhatsz, nem lesz többé ilyen büntetés. És ez miért volt fontos? Az azért volt fontos, mert a dolgok nem jöttek igazából rendbe. Mindjárt majd látjuk ennek a résznek a második fele, az nem túl vidám lesz. Noé életének utolsó szakaszáról olvasunk, és spoiler, de nem olyan vidám lett az utolsó sztori, ami róla föl van jegyezve. Hogy érdekes, hogy a bűn az azonnal megjelent újra a földön, ahogy az ember kilépett a bárkából. Ugye az egész özönvíz hitem szerint megtörtént úgy, hogy az igében le van írva, de hogy emellett ez egy nagyon erős szimbólum is, egy nagyon erős képi leírása annak, ami a megtérésünkkor történik. Ott vagyunk ugye a bűnben, aztán pedig jön a víz, amiben meghal az óember, ugye ez a keresztségnek a képe, és aztán pedig kijön az új ember, a bárkából a megtisztulás után. De hogy érdekes, hogy benne van ebbe a képbe is, hogy ahogy kiléptek Noéék a bárkából, mondjuk így a megtisztult földre, megtisztított földre, a bűn rögtön ott volt, mert ő bennük ott volt. És ez igaz az újjászületett életünkre is, hogy Isten megtisztított bennünket minden istentelenségtől, és szentek és tökéletesek vagyunk, de még ebben a testben élünk. Még a lelkünk a porhoz tapad, és bűnt fogunk elkövetni. Ezen nem kell meglepődni, és nem kell ezzel túl sokat foglalkozni egy értelemben, de majd erre még később kitérek így Noé kapcsán. És ez csak azért fontos, mert Isten hűséges maradt. Ugye most annál a pontnál vagyunk, hogy ez egy feltétel nélküli szövetségkötés volt. Isten nem azt mondta, hogy én többet nem büntetlek meg, hanem csinálsz rosszat. Ugye, ez is egyébként egy korrekt üzlet lehetett volna, mert miért büntetene meg akkor is, hogyha rossz, nem csinálok rosszat. Tehát, hogy azt mondja Isten, hogy nem, én többet özönvízzel nem pusztítom el a földet, semmiképp se. Akkor se, hogyha az emberek újra méltók lennének arra, hogy ez megtörténjen. Mert Isten alapvetően egy kegyelmes, és ezt nem kegyelmes Isten, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Isten szélsőségesen következetes az ő kegyelmével. És szélsőségesen következetes az ő kegyelmével nem csak Noénál, és nem csak az özönvíz kapcsán, hanem veled is a te életedben. amikor te mész át az életed kihívásain, küzdésein, és azon, hogy újra és újra elbuksz. Annyira szeretem az Efézus 2-ben ezt az igét, Efézus 2:7-4-től olvasom. De az irgalomban gazdag Isten az ő nagy szeretete által, amellyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk vétkeinkben, Krisztussal együtt megelevenített, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe Krisztus Jézussal, Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. És annyira érdekes ez az eljövendő idők kifejezését, ez itt ilyen nagyon-nagyon hosszú időt mond, az örökké valóságnak szokták sok helyen fordítani, vagy világkorszakoknak, tehát ez nem a Pál nem arra gondolt, hogy majd nem tudom 20 év múlva, hanem hogy így a nagyon nagy távlatokba. És hogy nekem van ez a kicsit ilyen szkifis elképzelésem így az egész teremtésről, meg Istenről, hogy ez itt teológiailag nem lesz igaz, amit most mondok, csak egy szimbolika, jó? Hogy Isten ott ül, az angyalokkal, és mesél nekik, hogy hát én egy kegyelmes Isten vagyok, és az mondjuk így néznek egymásra, hogy kegyelmes Isten vagy, hát a Lucifer mikor elbukott, és elvitte magával az egyharmadát a barátainak, akkor nem nagyon volt ott lehetőség nekik megtérni. És Isten mondta, de én kegyelmes vagyok. És hogy ezt így nem lehetett érteni, nem lehetett érteni Isten kegyelmét azelőtt, hogy ő bemutathatta volna. És én nekem meggyőződésem meg is ez az igen erről beszél, hogy Isten azért teremtette az ember többek között, hogy az ő kegyelmét meg tudja mutatni. Hogy azért teremtett minket ilyen nagyon picivé, nagyon, ugye a teremtés kapcsán erről beszéltünk, gyengévé, olyan jelentéktelenné az egészben, de közben mégis az egész teremtés miértünk van, és mi vagyunk a középpontjában azért, hogy Isten az ő kegyelmét meg tudja mutatni nekünk. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. És néha szeretnénk igazságot, néha szeretnénk azt, hogy Istenem, inkább büntess meg. Elviselem a büntetést, csak valahogy legyünk túl, mint elfogadni a kegyelmet. Hú, de pláne, hogyha meg nem rólam van szó, hanem mondjuk az embertársamról, aki éppen ellenem vétkezett, akkor meg de pláne nagyon nehezen tudom viselni a kegyelmet. De Isten azt mondta, hogy többet nem pusztítja el a földet özönvíz által. Szépként több helyen megerősíti például Ézsaiás 54:9-ben is. Nem azért, mert mi jól csináljuk, hanem azért, mert ő így döntött. És a negyedik pont, hogy ennek a szövetségnek van jele, ez pedig a szivárvány. Nem minden szövetségnek volt jele, de a legtöbbnek van. Ábrahámi szövetségnek ugye a körülmetélkedés volt a jele, 1 Mózes 9-ben. Aztán a mózesi törvény, a mózesi szövetségnek a szabbat, a szombat, ez 2 Mózes 31-ben van. A dávidi szövetség az, amelyiknek nincsen amúgy ilyen nagyon egyértelműen megfogható jele, magán a vérvonalon kívül, és az új szövetségnek pedig az úrvacsora a jele, ahol magunkhoz vesszük Krisztusnak a testét és az ő vérét. Miért kell a jel egyáltalán? Szerintem teljesen egyértelműen az emlékeztetőként kell. Azért, hogy amikor ott állt Noé, és elkezdett esni az eső, és gyűltek a felhők, és jött a poszttraumás stressz, a mennydörgésre, és az esőre is összerándult, akkor meglátta a szivárványt, és akkor tudta magát figyelmeztetni, hogy oké, Isten megígérte, hogy többet nem lesz özönvíz. Tehát most esni fog az eső, de hogy ez nem azt jelenti, hogy most meg fogunk halni, hanem hogy csak esik az eső. A szivárvány egyébként ilyen nagyon érdekes a görög mitológiában, azt mondták, hogy az köti össze a mennyet a földdel, más vallásokban azt mondják, hogy valamilyen Istennek az öve, ugye vannak ilyen furcsa dolgok is, mint hogy a végén egy kobold ül valami, nem tudom, üsttel, arannyal, nem tudom pontosan. Na, szóval sok elképzelés van így ilyen misztikusan, hogy mi is a szivárvány, de ami érdekes, és Károly nagyon jól fordítja, az eredetiben a szó, ami benne van, az ív, ezt a szót használja, és egyébként ezt a szót használják az íjra is, mint fegyverre, hogy ugyanaz az ív, mint a szivárvány. És hogy itt a kép, ami benne van ebben az egész történetben, ez nekem annyira tetszik, hogy Isten, mint vitéz harcos, aki előhúzza az íját, a nyilát, és mint villámokat szór a földre, most kicsit nyilván Zeus is beugrik nekünk, de hogy egyébként az ige is beszél erről, a 7. Zsoltár 13, 18. Zsoltár 14, 64. Zsoltár 7, Jeremiás 50, 14. Hát ez a kép, hogy Isten egy harcos, aki íjjal harcol, és az özönvíznél hozta az ítéletet, végrehajtotta, most a képkedvér mondjuk íjjal, ugye lődözgette a villámokat, vagy nem tudom, és hogy aztán azt mondja, hogy Noénak, hogy Noé, nézd az égre, az íjamat fölakasztottam, letettem, többé nem hozok ilyen ítéletet a földre. Hogy a szivárványnak, ennek az ívnek a szimbóluma az eredeti nyelvben nagyon benne van ez, hogy az íjat tette ki az égre, letette Isten az ő íját, hogy ő nem harcol, nem ítél, nem hoz többet özönvizet az ember életére. Ez Isten végtelen kegyelmének a jelképe. És itt olyan érdekes, hogy van itt egy nyilvánvaló kérdés, ami keresztény kultúrkörben fölnőtt emberként, azért ez nem merül föl, de hogy egyébként milyen érdekes az, hogy Jézus, aki Isten fia, ő fegyver nélkül jött. És ez azért érdekes, mert ha megnézzük a többi mitológiát, a többi Isten képet, azért mindenhol ott vannak a fegyverek valamilyen módon, a harcoló istenek. De hogy Jézus nem fegyverrel jött. Jézus nem bosszút állni jött, hanem Jézus megmenteni jött, és meghalni helyettünk és értünk. Azért jött, hogy helyreállítsa a kapcsolatunkat a Teremtővel, és nem pedig azért, hogy ítéletet hozzon, és megbüntessen bennünket, vagy bármilyen. Nem azért jött, hogy meg kelljen halnunk. És ugye ezt látjuk, hogy Noé kegyelmet talált, ezt már felhoztam újra, hogy ezt látjuk Jézusnál is, hogy ő hozta a kegyelmet, hogy két üres kézzel jött, nem fegyverrel, nem fölhúzott íjjal, vagy bármilyen fegyverrel, hanem Jézus üres kezekkel jött, amiben nincs fegyver. Sőt, ugye, ha Jézus kezeire gondolunk, akkor az átszögezett tenyerére gondolunk elsősorban, ahogy föl volt függesztve a keresztre. És ugye az is olyan szép kép, nekem úgy tetszik, hogy a kereszten felfüggesztett Jézus az a karjait kitárja felénk, hogy ő azért jött, hogy meghajjon helyettünk, és hogy helyreállítsa a kapcsolatot, és utána, hogy oda tudjunk menni hozzá, és meg tudjuk ölelni, és ő meg tudjon minket ölelni, hogy egy szeretett kapcsolatban élhessünk, végre egy olyan személlyel, aki feltétel nélkül szeret bennünket, aki mindenét odaadta, értünk. Úgyhogy ez az a kép, amit itt látunk. De hogy ez egy nagyon személyes dolog volt, ez nem csak egy ilyen teológiai dolog, a Noé-i szövetség kötés, és akkor nem tudom, 3 pont, hanem hogy ez tényleg Noé életében ez ilyen nagyon, nagyon fontos, nagyon meghatározó dolog volt. Hogy tényleg csak gondoltok arra, hogy néha gyerekek hogy megijednek viharnál, villámlásnál, dörgésnél, néha mi is, amikor közel dörren egy nagyot az ég, az olyan ijesztő. Noé életében meg azt hiszem, hogy én el tudom képzelni, hogy ezt még élt az után 300 évet, el tudom képzelni, hogy ez az összes esőnél újra és újra előjött neki ez az egész sztori, amit átélt. Olvassuk tovább 18. verstől. Noé fiai pedig, akik a bárkából kijöttek, ezek voltak, Sém, Hám és Jáfet. Hám pedig Kánaán atya. Ezek hárman Noé fiai, és tőlük népesedett be az egész föld. Noé pedig földművelő lett, és szőlőt ültetett, és amikor ivott a borból, megrészegedett, és mesztelenül volt a sátra közepén. Hát egyébként Noé története, így tök jó lett volna, ha itt véget ér hamarabb, ugye itt megint csak szeretném a vasárnapiskolás példát hozni, hogy ez alapvetően egy öreg szakállas bácsit, aki inkább így ácsol, vagy hajót épít, vagy nem tudom, ezt a sztorit szoktuk előhozni, nem pedig ezt a 601 éves részeg öreg pucér bácsit. Úgyhogy itt ez érdekes, ez az utolsó bekezdés. Amit látunk itt, hogy amit már mondtam is, hogy ugyan az özönvíz megtisztította a földet a bűntől, de ahogy az ember kilépett a bárkából, a bűn újra megjelent, és ezt látjuk is itt Noé életében, és ebből a szempontból meg viszont milyen jó, hogy nem úgy lett csak befejezve Noé történet, hogy ő a dicsőséges Noé, aki engedelmeskedett, és rajta keresztül Isten megmentette az egész emberiséget, hanem azt látjuk, hogy ugyanolyan ember volt, aki aztán elbukott, és ezt látjuk, hogy az özönvíz utáni első bűn, ez a részegeskedés volt, a részegség. És hogy a bor egyébként olyan érdekes, mert a Bibliában, ahogy vizsgáljuk a bor Istennek a jelenlétét, a bőségnek a jele, az öröm, az áldással van párhuzamban, az úrvacsorában is ugye a bort veszünk, de minden mellett pedig figyelmeztet is az ige, hogy ezt ne vigyük túlzásba. És az egyik dolog, amit itt meg kell jegyezni, én ehhez nem értek, ezt csak én olvastam mástól, hogy állítólag itt az eredeti szöveg környezet az teljesen egyértelművé teszi a dolgot, hogy ez nem a véletlen műve volt, tehát Noé nem véletlen kezdett el szőlőt termelni, és véletlen az fölfort, és véletlen megitta, és véletlen berugott, hanem hogy ő ezt tudta, hogy mit csinál. Lehet, hogy egyébként az oda, hogy húzós egy évünk volt, most kicsikét leengedek, vagy nem tudom, lehetett bár akár ilyen is benne. Picit így vicces amúgy erre az egészre így gondolni. De hogy mit jelent ez az egész, és ugye megint a mesztelenség jön el, ami azért érdekes, mert ugye Ádám Évánál is ezt nagyon hamar láttuk, hogy a bűnbe estek, és az első dolog az volt, hogy észrevették, hogy mesztelenek. És hogy mi a szőzt jelent ez az egész. Egyes kommentárok szerint ez a szexuális kizsákmányolásnak a jele, ezt nem sokan mondják, de páran azért mondják. Ami érdekes, hogy egyébként a nemi erőszak áldozattá válás, most nem tudom, hogy kezdtem mondani, tehát azok az emberek, nem, mondom máshogy, tehát az alkohol fogyasztó embereknél 50%-kal nagyobb az esélye a nemi erőszak áldozatával, hogyha ez még drogokkal is párosul, akkor meg még 70% fölötti, ez most csak egy ilyen kis statisztika. Én nem gondolom, hogy amúgy ez volna itt az alapvető üzenet ennél a történetnél, ezt nem látom nagyon megalapozottnak, de van, aki ezt megemlíti. Én amit inkább látok, az, hogy ki vagyok én valójában. Hogy ez az egész mesztelenség kérdés, ez olyan érdekes, hogy ott vannak kisgyerekek, és picit sem zavarja őket, hogy ők mesznek, tök rendben vannak ezzel. De felnőttként meg igenis ez zavar minket. És hogy ez nem csak kultúra rész, hogy erről beszéltem Ádám Évánál is, hogy ez nem csak a nyugati kultúra, hanem minden kultúrában ez benne van, a minden törzsben, hogy a nemi szerveket eltakarják. És azt hiszem, hogy ez tényleg az egyik oka ennek az, hogy ki vagyok én valójában, erről beszél ez a dolog. És amit még itt látunk ebben a történetben, ez pedig mondhatnánk, hogy abban a kultúrában, ami akkor volt, amit hát ugye kb. Noé mondott meg, hogy mi volt a kultúra, akkor itt azt látjuk, hogy a tiszteletnek és a tiszteletlenségnek is a képét látjuk itt ebben, mindjárt tovább olvasom a történetet. De ugye, amit itt még szeretnék megemlíteni, az, hogy Noé itt a csúcson volt, tehát hogy ő így el tudom képzelni, hogy na azért én csak megépítettem azt a bárkát, meg csak kihúztuk azt az egy évet, meg most csak itt vagyunk, meg most még szőlőt is művelek, hogy lehet, hogy volt benne valami egyfajta, nem tudom, ilyen büszkeség, vagy ilyen ki, ha nem én, azért mégiscsak nem tudom, ugye egyes számítások szerint lehet, hogy 1,5 milliárdon is éltek az özönvíz előtt a Földön, mégiscsak engem választott ki Isten, tehát hogy azért ez nem egy rossz dolog. De ugye erről eszembe jut az 1 Korintus 10-12, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék, és hogy a csúcsról könnyebb a legnagyobbat esni. És hogy mit látunk, hogy mit tesz Isten Noéval. Hogy itt van Noé, és itt van az első bűn, és hogy mi történik. Ugye sokszor látjuk ezt, hogy az első megjelenés, amit mondtam is, az nagyon fontos, ugye Anániás és Szafira a gyülekezetben, amikor elkezdtek hazudozni, konkrétan meghaltak, tehát eléggé radikálisan reagált Isten erre a dologra. Hogy mit látunk itt a szivárványnál, a szövetségkötésnél, az özönvíz után, amikor Noé elesik, és az első bűn megtörténik, hogy Isten mit tesz? Mit tesz Isten Noéval, mit tesz az emberrel, hogyan reagál a bűnre? És azt látjuk, hogy Isten nem tesz semmit. Hogy Isten nem csinál semmit, nem dorgálja meg, nem bünteti meg, nem csinál, nem tudom én, bármi, akármit, hanem azt mondja, hogy az íjam fel van akasztva. Hogy Isten irgalma soha nem múlik el. Hogy Isten aztán igaznak mondja Noét. Ugye igaznak mondta az 1 Mózes 6.9-ben is, de aztán a zsidók 11.7-ben, Ezékiel 11.44 és 20-ban, vagy 14 és 20-ban, hogy azt látjuk, hogy Noé igazként Isten igazként tekintett Noéra. Annak ellenére, hogy látjuk, hogy nem feltétlen volt az a szónok abban az értelmében, ahogy ezt feltétlen ilyen keresztény kultúrkörben azt elképzelnénk. És akkor olvassuk végig az utolsó pár verset még. Hám pedig Kánoán ősatja meglátta atya mesztelenségét, és hírul adta a kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet ruhát ragadtak, vállukra vették, és háttal közelítvén takarták be atyuk mesztelenségét. Így arccal háttal meg sem látták atyuk mesztelenségét. Amikor Noé felserkent Mámorából, és megtudta, amit a kisebbik fia cselekedett vele, azt mondta, átkozott Kánoán, szolgák szolgája legyen testvérei között. Azután ezt mondta, áldott az Úr, Sém istene, legyen Kánoán az ő szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakozzék Sém sátrában, és legyen szolgája Kánoán. Noé pedig az özönvíz után még 350 esztendeig élt, egész életének ideje 950 esztendő volt, és azután meghalt. Hát itt ezt az utolsó részre tényleg nagyon sok mindent lehet olvasni, hogy ki mit gondol erről az egészről. Van egy olyan verzió például, hogy itt, amikor Hám bement, és meglátta Noét, akkor amikor utána hírt vitt a testvérnek, akkor kigúnyolta Noét. Én ezt nem találtam meg az eredeti szövegben, amennyire az én tudásom ezt engedte. Úgyhogy én szeretnék egy saját értelmezést hozni ehhez az egész történethez. Én azt gondolom, hogy itt Noé hibázott, még egyet hibázott, azon kívül, hogy részeg lett. Én azt gondolom, hogy itt az, hogy ő megátkozza a saját gyerekét és unokáját, az nem Istennek a terve volt ebben a történetben. Nagyon valós volt, utána látjuk utána a történelemben, hogy ez nem csak egy ilyen kimondott duma volt, hanem Kánoán leszármazottjai tényleg aztán szolgái lettek Sém és Jáfet nemzetségének. De hogy én itt azt hiszem, hogy Noé hibázott, és itt egy kicsit az apaságról szeretnék beszélni. A Efézus 6.4, Kolossi 3.21 beszél erről, hogy ne ingereljük a gyerekeinket, és nem tudom, hasonló dolgok. Én itt azt gondolom, hogy Noé itt düböl és indulatból reagált az ő gyerekeire. Hogy valószínűleg Noé szégyelte magát, hogy valószínűleg Noé tudta, hogy ez nem volt rendben, amit ő csinált, de hogy egy teljesen természetes reakcióként elkezdte átolni a felelősséget, és nem arról beszélt, hogy ő miért volt részeg, ami nem kellett volna, hanem azért, hogy Hám miért ment be és látta őt. Ne átkozd a gyerekeidet, áld őket, legyél velük őszinte, és nagyon könnyű túl sokat ártani. És talán az egyik legjobb példa egyébként a gyereknevelés, ugye a kegyelem, és a bűn, és az emberi cselekedetek mérlegén megnézni ezt a dolgot. Ugye, hogy sokszor ér minket kegyelem tanítókat az a kritika, hogy hát akkor mi a bűnnel nem törődünk. Azért ebben én igyekszem nagyon tiszta lenni veletek mindig, hogy nem, tehát a bűn az bűn, és a kegyelem nem azt jelenti, hogy akkor a bűnt tehetjük. És a gyereknevelés erre egy jó példa, hogy amikor én emberként rossz apa vagyok, és rossz döntéseket hozok, rosszul reagálok dolgokat, az bűn, és hogy nincs rendben. De hogy Isten kegyelme ettől még él, és ott van, és megszabadít engem, és megszabadítja a gyerekeimet, és hoz egy új kezdetet, és új lehetőséget. De attól még az bűn, és nincs rendben. A másik, amit látunk, hogy Sém és Jáfet közeledik ez az egészhez, szerintem ez egy nagyon jó példája annak, hogy amúgy a bűnre hogyan kell reagálnunk. És ezt szeretném, ha értenétek tisztán, mert kicsit félreérthető lehet, amit akarok mondani, de talán érteni fogjátok. Ez pedig az, hogy a bűnt azt nem felfedni kell, nem kitenni kell a kirakatban, hanem eltakarni. Nem arról beszélek, hogy el kell tusolni dolgokat, vagy a szőnyeg alá söpörni dolgokat, amiket nem kell, hanem a magáról az indulatról beszélek, hogy hogy állunk egymáshoz, hogy állunk a másikhoz, mi az, amit hangoztatunk, amit kiteszünk az asztalra. Nagyon nem értek egyet azokkal a gyülekezeti gyakorlatokkal, amikor valaki bűnt tesz, és aztán kiállítják az egész gyülekezet elé, és megszégyenítik. Én ezt nem látom az igéből, hogy ennek így kéne lennie. Nyilván, hogyha van olyan bűn, ami egész gyülekezetet érint, akkor azt kell kezelni, kell rendet tenni, nem erről beszélek. De az, hogy embereknek a szennyesét úgymond kiteregessük, ez nincs rendben. Sem és Jáfet példája arra tanít, hogy a bűn és a szégyen tiszteletben tartása és a helyes módon történő kezelése fontosabb, mint a bűn egyszerű eltüntetése vagy eltakarása. Azért vagyunk gyülekezet, hogy segítsünk egymásnak, hogy nem arra van kitalálva a gyülekezet, hogy mutogassunk egymás bűnére is, és egymást leleplezzük ilyen értelemben is, akár lerángassuk egymásról a ruhát, most átvitt értelemben mondom ezt, ahol kiderülhet, hogy milyenek vagyunk valójában, hanem inkább arra bátorít az ige, hogy szeressük egymást, és inkább segítsünk abban, hogy az újjászületett életet tudjuk élni magunkban is, és közösségben is. Mert itt most a mesztelenségről beszélünk, az őszintességről, az egyenességről, a valóságról, és nem a tagadásról. Nem arról beszélek, hogy tagadjuk azt, hogyha valami nincs rendben, hanem csak arról, hogy hogy állunk hozzá, milyen indulattal, milyen szívvel, hogy gondolkodunk a másik embernek a bűnéről, és aztán pedig a saját bűnömről szintén. Nem a megaláztatással kell kezelni ezt az egészet. Titus 2:11-12, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Nem arról beszélek, újra csak szeretném kihangsúlyozni, hogy tegyük a bűnt, hanem arról, hogy a bűnt tenni fogjuk, így is, úgy is. Ezt látjuk, ezt éljük, ezt tapasztaljuk. Hanem hogy kegyelemmel álljunk egymáshoz, és kegyelemmel álljunk saját magunkhoz. Nem tudom mindig, melyik a nehezebb, mindkettő iszonyatosan nehéz szerintem időnként. De hogy te hogy állsz a mesztelenségeddel? Hogy állsz a saját magaddal? Úgy, hogy vele, mint a férfiak a edzőteremben, amikor edzés utána kivannak téve a nagy tükrök az edzőség, akkor én azért már úgy ki vagyok pattintva rendesen. Hogy azért van a kereszténységünkben egy ilyen, nem, mint ami lehet, hogy tényleg Noéban is volt, tehát figyelj, mégiscsak 1,5 milliárd emberből engem választott Isten, tehát azért csak tudok valamit, hogy ma, amikor hallod az evangéliumot, hallod Isten üzenetét, a kegyelmét, a bűnbocsánatot, akkor arra gondolsz, hogy de jó, hogy itt van a Karcsika Béla, nem tudom, mi kicsoda, és ő hallja, vagy hallod, hogy ez neked szól, hogy mit látsz magadban a tükörben. És a másik dolog meg ugye, hogy akkor megyünk a tükör, és akkor ez olyan kis béna vagyok, csúnya vagyok, nem vagyok szép, nem vagyok jó, nem tudom én. És akkor meg így látom magamat. Az a helyzet, hogy egyik sem igaz, és egyik sem jó hozzáállás. Arra van szükségünk, hogy Jézusra nézzünk, ha úgy tetszik, nézzük a szivárványra, nézzük Isten kegyelmére. A hibát nem ott követjük el, hogy a tükörben milyen ítéletet hozunk magunkról. A hibát ott követjük el, hogy tükörben nézünk, ilyen értelemben. Mert nem arról szól a hívő életünk, hogy nézegessük magunkat, meg egymásuk, hogy én bicepszem, az már nagyobb, mint a tied. Hanem arról szól, hogy Jézusra nézzünk, hogy arra nézzünk, hogy ő mit tett a kereszten. Hogy arra, hogy azt mondja Isten, hogy én többet nem törlöm el az embert özönvíz által, bármi is történjen, és hogy megnyugodhatsz, bármikor, amikor hallod az esőt, meg a mennydörgést, akkor nyugodt lehetsz, hogy nem, én megbocsátottam. És hogy bármit éljél is át az életedben, bármilyen nehézségen menjél át, bármilyen bűnön menjél keresztül, bármi legyen az, amivel évek óta küzdesz az életedben, akkor tudd azt, hogy rendben vagy, hogy Isten azt mondta, hogy rendben vagy. Hogy Jézus, amikor meghalt a világ összes bűnére, akkor te bűnödért is ugyanúgy meghalt. Azért, amivel éppen szenvedsz, amivel éppen küzdesz. És persze, ne hadd föl a harcot és küzdje, nem arra akarlak bátorítani titeket, hogy most akkor ezzel a hajam, ezt talán értitek, hanem csak azt, hogy vedd már le a szemedet magadról. Hogy nézz Jézusra. Hogy ne azon törpölj, hogy jaj, már megint rá kell egy gyújtanom, vagy nem tudom mi micsoda, hanem akkor elmész cigézni, vidd magaddal a Bibliát, és olvas Istenről. Most nem tudom, ez egy jó kép volt, de hogy értétek, hogy mit akarok mondani. Hogy ne magunkat nézegessük, ne egymást nézzük. És ha nézzük is magunkat, és nézzük egymást, akkor úgy nézzük, ahogy a korintusi levélben írja Pál, hogy tükör által homályosan látunk, hogy Istent látod a másikban, hogy Istent látod magadban, vagy lehet, inkább kérdésként kellett volna fogni, látod Istent a másikban? Látod Istent magadban? Amikor a tükör elé nézel, akkor látod, ott már van egy kis Jézusféle forma valami benne az egészben. Ennek van értelme, ez az, ami igazán számít. A többi az mind csak keresztény bullshit és fölösleges varga betűk. Úgyhogy nem kell, hogy meglegyünk elégedve magunkkal, nem kell, hogy elszomorodjunk magunktól, hanem egyszerűen csak Jézusra kell néznünk, az üdvösségünk szerzőjére. Amen. Amen. Urunk, köszönjük neked az özönvíznek a történetét, annak a tanulságait, köszönjük a Noéval kötött szövetségedet, ami bátorít bennünket. Köszönjük azt a szövetséget, amit kaptunk, az új szövetséget Jézus Krisztusban és az ő vérében, és az ő áldozatában. És csak arra kérlek, Uram, hogy segíts, hogy téged nézzünk, hogy rád nézzünk, hogy ne magunkat méricskéljük, ne egymást méricskéljük és nézegessük, hanem rád nézzünk, lássunk téged, a Teremtő Istent, aki az életét adta értünk, az ő vérét ontotta értünk. Add, hogy amennyire ez csak lehetséges, a mi kis véges kis elménkkel, ezt tudjuk felfogni, és ezt tudjuk élni. És emellett kérünk, Uram, hogy szabadíts meg bennünket azoktól a bűneinktől, amikben szenvedünk, hozzá valós szabadulás a te ígéreted szerint. De legelsősorban hozd el magadat nekünk, a te kegyelmedet, hogy lássunk téged annak, aki vagy, annak a szerető Istennek, aki szeret bennünket ilyen bűnösen, mocskosan is, de aki meg is tisztít bennünket. Hogy ezt kérjük, Urunk, az egész életünkre, nem csak a vasárnap reggeleinkre. A te nevedben, Uram. Amen. Amen.